Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a testvéreket mai Isten tiszteletünkön. Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapnál tartunk, és az útmutató két igéje így hangzik. János első leveléből a 4. fejezet 21. verse. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. És a Zsoltárok könyvéből a 40. fejezet 12. verse, Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat, jóságod és hűséged őrizzen szüntelen. Olyan jó azt megtapasztalni, hogy Isten munkálkodik. Munkálkodik bennünk, a mi életünkben, munkálkodik a gyülekezetünkben, munkálkodik a családunkban. Vannak nehézségek, kihívások, sokszor egészen váratlan helyzetek is adódnak, de úgy jöhetünk mindig az Isten elé azzal a hittel és bizalommal, hogy semmi sem történik az Isten tudtán kívül, és ő mindenben oda tud állni mellénk, és tudja azt a helyzetet, ami javunkra formálni. Hát azzal a hittel és reménységgel szeretném ezt a mai Isten tiszteletet is elkezdeni, hogy az Isten kezében van minden, hogy ő az, aki előkészítette a dolgokat, ő látja a mi személyes életünket, ő látja a mi gyülekezeti dolgainkat, neki van elképzelése a jövőről, és hogy azzal a hittel fogadhatjuk az üzeneteket, és mindazt, amit átélünk az Isten tiszteleten, hogy az Isten most nekünk ebben a helyzetben akar valami fontosat a szívünkre helyezni. Nekem most egy nagy örömöm, és ezt hadd osszam meg itt mindjárt az elején a testvérekkel, hogy az előbb átmentem a kisházba, és olyan jó volt látni azt a sok gyereket ott a kisházba. Körülülték az asztalt, apraja, nagyja, kisebbek és nagyobbak is vannak. Van olyan, aki már most újként, elsőként van jelen, és nagyon örülünk mindenkinek, aki hallja a hívást arra, hogy az Isten szólongatja, szeretne valami ajándékot, áldást átadni számára. Ez akkor is nagy ajándék, ha valaki már ismeri az Urat, és nagyon régóta tudja azt, hogy amikor jövök, akkor tényleg az Istennel találkozhatom, és tőle kaphatok valakit. És áldás lehet annak is, akinek még sok kérdés van esetleg az életében, és még nagyon sok mindent talán nem tud. És ez igaz a kicsinyekre is, a nagyokra is. Úgyhogy így legyen Isten áldása mai alkalmainkon, itt ima közösségben voltunk Isten tisztelet előtt testvérekkel, kértük az áldást a kisvárdai, görögszállási, nyírteleki Isten tiszteletre, a gyerekórára és az Isten tiszteletekre, és az a reménységünk és az a bizalmunk, hogy Isten áldása lesz rajtunk. Ma az evangélikus énekeskönyvből fogunk énekelni énekeket, ahogyan már az előbb gyakorolgattuk is egy kicsit. Az első énekünk a 100-as számú ének, ami egy reggeli ének. Legelső érzésem legyen, ma reggel is a hála. Ezt énekeljük.
Thank you.
A bevezető oltári szolgálat során a 9-es számú liturgiát fogjuk énekelni. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Adj békességet, Uram, azoknak, akik benned bíznak. Hallgasd meg azokat, akik segítségül hívnak téged. Láttasd meg velünk, Uram, kegyelmedet, és segítsd meg népedet, hogy hűség sarjadjon a földből, és igazság tekintsen alá a mennyből. Nem az a szeretet, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelésül a mi bűneinkért. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek neveztessem, mert nem tudom hozzád hasonlóan szeretni embertársaimat. Kérlek, ne vondd meg tőlem szeretetedet, hanem nevelj igaz gyermekeddé az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Urunk, aki a szeretetet kiárasztott híveit szívébe a lélek által, add, hogy teljes erőnkből szeressünk téged, és tetszésed szerint szolgáljunk embertársainknak az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet egyházunkban erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 18. vasárnapra felolvasásul rendeltek, és megírva találjuk Máté evangéliumának 22. fejezetében, a 34-től a 46. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumának 22. fejezetéből olvasom, a 34. verstől. Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította, köréje gyűltek. Egyikük pedig egy törvénytudó kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Amíg a farizeusok együtt voltak, megkérdezte tőlük Jézus: Mi a véleményetek a Krisztusról? Kinek a fia? Ezt felelték: Dávidé. Majd újabb kérdést tett fel nekik: Hogyan nevezheti akkor Dávid a lélek által urának, amikor ezt mondja: Így szól az Úr az én uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg lábad alá nem vetem ellenségeidet. Ha tehát Dávid urának szólítja őt, miképpen lehet a fia? De senki sem tudott neki felelni, egyetlen szót sem, és megkérdezni sem merte őt többé senki, attól a naptól fogva. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Úr szent beszédét, válaszul Isten igéjére, valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig az ige hirdetésre készülve a 272-es számú éneket énekeljük.
Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg azt a szent igét, amelyet erre a mai vasárnapra igehirdetési alapigeként jelöltek ki számunkra, és amit megírva találunk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében, az első fejezetben, a 4.-től a 9. versig a következőképpen. Isten igéjét tehát az első korintusi levélből olvasom, az első fejezet 4. versétől. Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a múlt vasárnapi Isten tiszteletnek az egyik fontos eleme a hálaadás volt. Akik itt voltunk a múlt vasárnap, jól emlékszünk arra, hogy mennyire más volt akkor itt az oltártér, hiszen az oltár előtt volt elhelyezve egy kis asztal, és ilyen kisebb tálkák, tálcák és kosarak, és ezek tele voltak mindenféle terményekkel, gyümölcsökkel, zöldségekkel, hiszen a múlt vasárnapot azt úgy hirdettük meg, hogy a termény áldásnak az alkalma is, amikor hálát adunk az Istennek a kézzel fogható, a látható és az ízlelhető áldásaiért. És olyan jó volt, és ezt aztán beszélgettük is többekkel, a testvérekkel, olyan jó volt rá csodálkozni arra a sokféleségre, és arra a bőségre, ami itt megnyilvánult, hogy egy kis gyülekezetben, ahol mindenki hoz magával valamit, mennyire sokféle mindent tudunk elhozni az Isten oltára felé, és ez milyen szimbolikus, hogy csak egy kicsi közösség csak pár dolgot hoz össze, és mégis a nagy Istennek a változatos dolgait és az áldásainak a sokféleségét mennyire meg tudjuk látni és jeleníteni. És milyen nagy hála ébredt a szívünkben, hogy ezeket láthattuk, hogy ezeket megköszönhettük az Istennek, és vihettük magunkkal aztán valamelyik másikat, ami itt volt, és aztán örvendezhettünk ezeknek a dolgoknak. És olyan érdekes volt, az is úgy engem elgondolkodtatott, hogy kétféle dolgot találtunk itt az oltár előtt. Voltak olyanok, amik saját kertből való termények voltak, hogy amiért a testvér megdolgozott, és azt hozta ide hálaadásként az Úr oltárához. Voltak olyan zöldségek, gyümölcsök, amik vásárolt dolgok voltak, amit más valakinek a munkájának az eredményeként kóstolhatjuk azokat az ízeket, és ez is milyen jó volt látni, hogy az Isten áldása hogyan nyilvánul meg ezen. És milyen fontos volt megfogalmazni azt, hogy hálaadással állhatunk meg így az Isten előtt ezekért a dolgokért. Aztán az is hozzá kapcsolódott ehhez, és az én szívemet ez is úgy megérintette, hogy amikor aztán vége lett az Isten tiszteletnek, és mondtam, hogy mindenki vihet magával valamit, volt olyan, aki olyan valamit választott, amit itt azonnal az oltárnál el is tudta fogyasztani. Egy almába könnyen bele lehetett itt harapni, és mire kiért az ember a templomból, addigra már pocakban volt az az áldás, amiért itt hálát adott. Volt, aki megvitte magával a tököt, és azt mondta, hogy de jó lesz majd otthon, akkor megsütjük, és akkor élvezzük ennek az áldásait. Bizony hálát adhatunk azokért a dolgokért, amiket azonnal magunkhoz vehetünk, és az is, amit vihetünk magunkkal, és aztán elkészíthetünk, és így részesülhetünk belőle. De aztán az is egy óriási ajándéka volt a múlt vasárnapi Isten tiszteletnek, ugye itt voltak akkor a gyerekek is közöttünk, hogy kiterjesztettük a nem látható dolgokra is az Isten áldásait, és azt kértem tőlük, hogy a kis cetlijeikre, a gyümölcsökre írják fel azokat a nem látható dolgokat, amiért hálásak. És nagyon sok hála témát hoztak ide a testvérek. Apropó, hadd kérdezzem meg, mindenki a kiáratnál kapott egy kis szőlőt papíron, amit elvihetett magával azzal, hogy házi feladat, gondoljuk végig otthon, hogy miért vagyunk mi hálásak, ha mi álltunk volna itt a gyerekek helyében, akkor mi mit írtunk oda? Végig gondoltuk otthon, testvérek? Igen. Rá is írtuk a papírra? Van, aki igen, jó, ügyes, akkor ötös. Van, aki nem írta rá, nem az a lényeg, hogy ráírta, hanem az, hogy gondoljuk végig, hogy mennyi mindenért adhatunk hálát. Emlékszünk-e arra, hogy mi volt az a dolog, amit a gyerekek ráírtak a cetlikre, gyümölcsökre, többen is megfogalmazták ezt, ami kapcsolódik a mai prédikációs alapigéhez. Mi lehet az, amit fölírtak a gyerekek, és a mai Isten tisztelethez is kapcsolódik. Gyülekezet, így van. Engem nagyon szíven ütött az, ahogy a gyerekekben, többekben is megfogalmazódott az, hogy mennyire hálásak a gyülekezetért. A gyerekórák is szóba kerültek, olyan gyerektől is, aki kisvárdai gyerek, olyan gyerektől is, aki nyírteleki gyerek, hogy tényleg hálát adhatunk a gyülekezetért. Mennyien szidják az egyházat, meg mi is nagyon sokszor, mennyit kesergünk sok minden miatt. Igen, vannak nehézségek, vannak problémák, vannak kihívások, amikkel szembesülni kell. De milyen nagy dolog az, hogy van gyülekezet, van egyház, és hogy mi hálás szívvel fogadhatjuk azt a közösséget, amelyet az Istennek köszönhetünk, és amelynek mi magunk is tagjai lehetünk, és nagyon sok áldást élhetünk át így a gyülekezeten belül. A testvérek, engem nagyon megragadott az, és sokszor megragad ez, amikor ezt tapasztalom, hogy az egyik vasárnapnak az igéje tulajdonképpen ahol véget ér, ott kezdődik a következő vasárnapnak az üzenete. És valahol ez jött most elém, hogy folytatódik a hálaadás, hogy ez nem olyan dolog, hogy egyszer egy évben meghirdetem azt, hogy most akkor hálaadó alkalmat tartunk, és akkor hozzunk egy-egy jelképes dolgot, és akkor egy évre le van tudva ez, hogy hálás a mi szívünk, hanem az Isten arra akar minket indítani, hogy minden héten, minden napon tulajdonképpen találjuk meg azokat a dolgokat, amiket megköszönhetünk az Istennek. És hogy ennek a hálaadásnak lehet egy nagyon fontos eleme, hogy azért a közösségért, azért a lelki otthonért, ahova tartozunk, ahol az Isten megszólít bennünket, és nagyon sok mindennel megajándékoz, azért is hálásak lehetünk. Azokért a testvérekért, akikkel egy gyülekezethez tartozunk, akikkel egyébként nagyon sok mindennel nem értünk egyet, hiszen különböző karakterek vagyunk, és mégis egy gyülekezetbe gyűjt össze minket az Isten, és milyen nagy kegyelem, és milyen nagy hála, hogy ebben részünk lehet. Szóval ezen a mai alkalmon az Isten erre hív bennünket, hogy adjunk hálát a gyülekezetért. És a Bibliát, hogyha föllapozzuk, nem tudom, hogy minden fordításnál így van-e, de az új fordítású Bibliánál egyes részeknél ugye címeket is találunk, és ennek a szakasznak az első korintusi levél első fejezetében a 4-től a 9. versig terjedő résznek az a címe, hogy hálaadás a gyülekezetért. Hálaadás azokért a dolgokért, amik a gyülekezethez kapcsolódnak. És az egésznek az üzenete, és tulajdonképpen engem ez ragadott meg, hogy megfogalmazza Pál apostol azt, hogy miért van ok a gyülekezetben a hálaadásra. És ezt szeretném most a testvéreknek a szívére helyezni, hogy a hálaadásnak az oka az mindig az, hogy az Isten cselekedett. Mi nagyon sokszor, amikor különbözőképpen tekintünk dolgokra, és látjuk a nehézségeket, meg a kihívásokat, akkor azért akadunk fönn azokon a nehézségeken, meg kihívásokon, mert az emberi dolgokra kezdünk el figyelni. Hogy embereknél valami hogyan valósul meg. És olyankor az embernek a fókusz, a tekintetének az iránya megváltozik, és leveszi a tekintetét arról, hogy mit cselekedett az Isten, és elkezd inkább arra figyelni, hogy mit cselekszenek az emberek. Amire mi most ezen a mai vasárnapon meghívást kapunk, az az, hogy arra figyeljünk, hogy mit cselekedett az Isten. És amikor minket arra biztat az Isten igéje, hogy legyünk hálásak a gyülekezetért, akkor azért biztat erre, mert van okunk a hálaadásra azok miatt, a dolgok miatt, amiket az Isten cselekedett. És négy fontos terület kerül elő ebben az ige szakaszban. Mind a négy terület nagyon hangsúlyos, és azt gondolom, hogy akár mindegyikkel lehetne egy egész hetes evangelizációs sorozatot is tartani, de most csak röviden szeretném mind a négyet felvillantani előttünk, hogy lássuk azt, hogy mi az az alap, amire az Isten építeni akarja most a mi hálaadásunkat, hálás szívünket. Ez a négy terület sorrendben, az első a kegyelem, a második az ismeret, a harmadik a karizmák, a negyedik pedig Jézus Krisztus visszajövetelének a várása. Tehát kegyelem, ismeret, karizmák és Krisztus visszajövetelének a várása. És akkor, ha nézzük ezeket sorba, akkor kezdődik az egész a kegyelemmel. Hát minden ezzel kezdődik, nem? A kegyelemmel. Hogy hálát adhatunk az Istennek azért a kegyelemért, ami Jézus Krisztusban adatott nekünk. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, amikor írja a korintusi gyülekezetnek a levelét, amikor arról beszél, hogy hálát adok azért a kegyelemért, ami nektek Jézus Krisztusban megadatott. Mit jelent a kegyelem? Hát a kegyelem az Isten megbocsátó szeretetének a megnyilvánulása. A kegyelem az az, hogy az Isten annyira szeret minket, hogy megbocsát, és hogy a bűneinkért nem a megérdemelt büntetést kapjuk. Hiszen a kegyelemnek mindig van egy előzménye, és az előzmény pedig az embernek a bűne. Hogy az ember elkövet olyat, ami törvénybe ütköző, és itt most nem csak a világi törvények szerinti törvénybe ütközőre kell gondolni, hanem az Isten törvényébe ütköző dolgokról, amikor az ember nem úgy él, ahogy az az Isten akarata szerint való, ahogy az Isten törvényében, az Isten igéjében előttünk van, amikor olyan gondolatai, szavai, cselekedetei vannak, amik nem egyeznek az Isten jó rendjével, vagy amikor elmulasztja azokat a jó dolgokat, amiket megtehetne, amire az Isten elhívta, ami kötelessége lenne, akkor tulajdonképpen az ember bűnt követel. És ha az ember bűnt követel, akkor annak megvan a jogos következménye, a büntetés. Viszont milyen csodálatos az, hogy a mi Istenünk kegyelmes Isten, hogy a mi Istenünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a bűnös embert ne kelljen megbüntetnie. És mi ez a minden, amit megtesz? Annyira szerette ezt a világot, hogy elküldte az ő egyszülött fiát ebbe a világba, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bűnös ember vagyok. Akár mások is jól látják az én bűneimet, akár nem annyira látványos mások számára, de tele van az életem olyan dolgokkal, amelyek miatt én kárhozatot érdemlek. De milyen csodálatos az, hogy az Isten nem akar engem kárhozatra juttatni, hanem az ő egyszülött fiának a kereszthalála által kegyelmet hirdet minden bűnbánó, Jézus Krisztusban hívő, bűnös ember számára. Így nekem is. És ezért az a kegyelem, ami az Istenből árad Jézus Krisztusban, ami Jézus Krisztusban adatik nekem és nekünk, ez egy fantasztikus alapja, megtartó ereje az életünknek. Van okunk hálát adni a kegyelemért? Hát persze, hogy van. Hálát adhatunk azért, hogy az Isten megtalálta a módját annak, hogy megkegyelmezhessen a bűnös embernek. Hálát adhatunk azért, hogy az Isten nem csak, hogy megtalálta ezt a módot, hanem meg is valósította ennek a lehetőségét azzal, hogy Jézus Krisztus eljött ebbe a világba és vállalta a keresztet. És hálát adhatunk azért, hogy ez a mi számunkra is valóság lehet, hiszen az Isten már megszólított bennünket, hiszen hirdettetett az evangélium, megragadott minket a Krisztus, és új életet kaphattunk, és bűnbocsánatot átélhettük már az Isten kegyelméből. Pál apostol, amikor a gyülekezetre gondol, konkrétan a korintusi gyülekezetre, de gondolhatna bármelyik más gyülekezetre, az akkori korban is, és azóta is, akár a maiakra, akkor joggal adhat hálát az Isten kegyelméért. Azért, mert az Isten kegyelme mérhetetlen, és mindannyiunkat új életre hív. Aztán hálát ad Pál apostol azért is, hogy gazdagodik a gyülekezet az ismeretben. Milyen fontos az, hogy az ember ne ragadjon meg egy szinten. Gyerekeknél szoktuk mondani, hogy ha elkezd a gyerek az iskolába járni, akkor elvárás az, hogy egyre több mindent megtanuljon, hogy egyre előrébb léphessen, ugye felsőbb osztályba léphet egy tanév végén, ezt kell megállapítani a nevelő testületnek a gyerektől, hogy van-e növekedés az életében, hogy fejlődött-e az ismeretben, a tudásban, azokban a dolgokban, amikben neki ebben az életkorban fejlődnie kellett. De testvérek, olyan sokszor elfelejtjük azt, hogy nem csak a gyerekeknek kell fejlődni, hanem a felnőtt embernek is kell fejlődnie, és a hívő embernek is. És sokszor mondtam már, és itt ennek az igének a kapcsán megint előkerül, hogy ha valaki elkezd járni egy gyülekezetbe, ha valaki hitre jut, és aztán ugyanazon a szinten megmarad a hitében, a Biblia ismeretében és a mindenben, van 10 évvel később is, mint az elején, akkor ott valami nagyon nem stimmel, hiszen az a természetes, az életnek az a természetes velejárója, hogy növekedünk az ismeretben. És azt mondja Pál apostol, a gyülekezetre ez a jellemző, ez kell, hogy jellemző legyen, hogy hála azért, hogy gazdagodtok az ismeretben, hogy gazdagodtok a beszédben. És az a szó, ami itt szerepel a Bibliában, a beszéd, az az igét is jelenti, meg a bizonyságtételt, hogy gazdagodtok az Isten igéje alapján, hogy jobban értitek már az Isten dolgait, hogy megismeritek az Isten szavát, hogy egyre jobban látjátok az összefüggéseket, hogy az Istent sokkal jobban ismeritek, hogy kicsoda ő, hogy mit cselekszik, hogy mi közöttök van nektek ehhez. És milyen nagy ajándék az, amikor hálát adhatunk azért, hogy van ilyen növekedés, ismeretbeli növekedés a mi életünkben és a gyülekezetben is. Mert akkor erősödik bennünk a bizonyságtétel is, és a gyülekezet is így tud lélekszámban is és hitben is erősödni. Aztán a harmadik dolog. Hálát ad Pál apostol azért, hogy nincs hiányotok a kegyelmi ajándékokban. Hogy bőségesen ott van a gyülekezetben a karizma, a karizmák, a kegyelmi ajándékok. És ez mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy amikor az Isten szent lelke kiárad, akkor különböző szolgálatokra ad elhívást és talentumot az embereknek. Írja ezt Pál apostol több helyen, itt a korintusi levélben is foglalkozik ezzel a későbbiekben, a római levélben is foglalkozik, hogy mennyiféle kegyelmi ajándék van, és különbözőek ezek a kegyelmi ajándékok, hiszen különbözőek a szolgálatok, mert vannak olyanok, akik az ige hirdetésre kaptak talentumot az Istentől, van akik a tanításra, van akik a lelki gondozásra, van akik a szociális szolgálatra, van, akik a zenei szolgálatra, van, akik a kicsinyek, van, akik a nagyok között. Mindenféle terület van egy gyülekezeten belül, ami szükségként jelentkezik. És milyen csodálatos az, amikor egy gyülekezetben azt mondhatja az apostol, Vagy azt mondhatják az ott lévők, hogy hálát adhatunk az Istennek azért, hogy nekünk nincsen hiányunk a karizmákban, a kegyelmi ajándékokban. És milyen csodálatos az, amikor egy gyülekezet megköszönheti imádságban azoknak a szolgálatát, azt a sokféle szolgálatot, lelkészektől kezdve a laikus szolgálatokon keresztül, a kántorokon át, az ifjúsági és gyerekmunkásokon át, és akkor sorolhatnám a sok mindent. Szinte föl se tudom sorolni, hogy mennyi minden van a mi gyülekezetünkben is, és a gyülekezetekben, az élő gyülekezetekben, amik bizony annak a következményei, hogy az Isten cselekszik az ő szent lelke által, és emberi szíveket ragad meg, és állít be különböző területeken a szolgálatba. Hát van okunk a hálaadásra ezért is. Hálaadásra azért, mert ezek annak a jelei, hogy az Isten szent lelke jelen van, és az Isten szent lelke munkálkodik. És aztán a negyedik terület pedig, amiért hálát ad az apostol, hogy a gyülekezet Krisztus eljövetelének a várakozásában él. Ezt meg hogy fordítjuk le? Hát az, hogy a gyülekezet tudja, hogy van jövője. Tudja azt, hogy a jövője az nem az emberi léptékek szerinti jövő, nem a földi életnek a dolgai, hanem örökké való távlata van. Mert Jézus Krisztus az egyháznak az ura, a gyülekezeteknek az ura, a hívő embernek az ura és megváltója, akinek nem az az egyetlen célja, hogy itt ezt a földi életemet minél könnyebben vagy minél jobban tudjam valahogy megoldani, hanem ő mindent azért tett, hogy nekem igazi életem legyen, örök életem legyen, hogy az Isten országában helyem legyen. És az a gyülekezet, azok az emberek, akik Krisztus várásának, vagy Krisztus eljövetelének várakozásában élnek, azok olyan emberek, akik tudják, hogy van jövőjük, és bizony ez egy hála ok. Van oka a gyülekezetnek akkor hálát adni, hogy tudom azt, hogy mifelé tart az én életem és a mi életünk is. Hogy van üdvbizonyosságunk, hogy igazi életünk van, hogy van értelme, célja annak, amiben most benne vagyunk. Van okunk a hálaadásra. Testvérek, én ezt a mondatot szeretném mindnyájunknak a szívére helyezni most. Van okunk a hálaadásra azért, mert az Isten cselekedett. És hogyha most ezeket a pontokat, ezt a négy területet megnézem, a mi gyülekezetünkre vonatkoztatva, akár a Philadelphia gyülekezetére, akár a mi kis kisvárdai közösségünkre, akkor mind a négy területen megállhatunk az Isten előtt hálaadással. Mind a négy területen. Mert tapasztaljuk azt, hogy az Isten kegyelme milyen szinten belenyúlt a mi életünkbe és ennek a közösségnek az életébe. Tapasztaljuk azt, hogy az Isten kegyelme az, amelyik megtart bennünket. És igenis hív minket az Isten arra, hogy vegyük komolyan, hogy hálaadással mondjunk ezért köszönetet neki. Ne csak azt soroljuk, hogy mi minden kihívásunk van, meg nehézségünk, meg próbatételünk, hogy mik azok az emberi dolgok, amik ránehezednek a gyülekezetre, hanem álljunk meg először hálaadással azért a kegyelemért, ami ezt a gyülekezetet életre hívta, és mindez ideig megtartotta, és Isten képes ezzel a kegyelemmel tovább is vinni bennünket egészen a célig, amit ő nekünk szán. Hálát adhatunk ezen a mai vasárnapon a gyülekezetünkért. Aztán hálát adhatunk azért a növekedésért, amit átélünk az ismeretben. Mindaz, amit megértünk az Isten igéjéből, az ő szavából. Hálát adhatunk azért, hogy jobban ismerjük már az Istent, mint egy évvel vagy 10 évvel ezelőtt. Mert az Isten annyi mindent felfedett magából, itt a gyülekezeti alkalmakon is, Isten tiszteleteken, gyerekórákon, női körökön, bibliaórákon, ifjúsági alkalmakon, különleges alkalmakon, csendes napokon. Mennyi mindent mutatott meg Isten abból az ismeretből, ami le van írva a Bibliában, az ő szent igéjében, és mennyi mindent tud és akar még számunkra világossá tenni, és mekkora hála lehet bennünk ezért is. Hálát adhatunk, hálát adhatunk a kegyelmi ajándékokért. Ezt is ma hajnalban, amikor elcsendesedtem e fölött, az ige fölött, elkezdtem számba venni. És az arcok megjelentek előttem, testvérek. A testvérek arca, akik hűségesen benne állnak azokban a szolgálatokban, amikre az Isten elhívta őket. Elhívott benneteket. Amiket nem azért végeztek, mert ti vagytok ügyesek, vagy mi vagyunk ügyesek, hanem azért, mert Istentől mindent megkaptunk, kegyelemként, az ő szent lelkének munkájaként, ami szükséges ahhoz, hogy abba benne legyünk. És mennyi minden él, működik és növekszik kicsiségünk ellenére. Azért, mert nincs hiány ebben a gyülekezetben az Isten kegyelmi ajándékaiban. Bizony hálát adhatunk ezért is, és akár a konkrét testvérekért is, a csendességünkben is. És kérhetjük az Isten erejét, szent lelkét, vezetését, hogy tudjanak erősödni ezek a testvérek a szolgálatban, és tudjanak újabb beleállni ezekbe a szolgálatokba, akiket Isten most készít fel esetleg egy új területre. Bizony hálát adhatunk. És aztán hálát adhatunk azért is, hogy van jövőnk, hogy van üdvbizonyosságunk. Hányan állnak le, mondjuk ennél a szónál tanástalanul, vagy megkérdezik tőle, most pont valakivel beszélgettem, aki jött ide a gyülekezetbe, és valakivel találkozott az utcán, elkezdtek beszélgetni, és megkérdezte az illetőtől, hogy egy idős valakivel beszélgetett, egy fiatalabb, hogy ugye hívőnek mondta magát, hogy hát akkor van-e örök élete, vagy mi? Hát reméli, meg talán, meg nem tudom én. Olyan szomorú az, hogyha valaki bizonytalan ebben. Milyen nagy kegyelem az, hogyha valaki megkapja a bizonyosságot, hogy de hát nem miattam van a bizonyosság, nem azért, mert én ügyes vagyok, meg én vagyok erős, meg nem tudom én, hanem ő miatta. Amiatt az Isten miatt, aki kegyelmével lehajolt hozzám és megragadott, és minden bukdácsolásom ellenére képes engem megtartani ebbe. Testvérek, hálát adhatunk azért, hogy ebben a gyülekezetben sokan a gyülekezeti tagok közül arra a kérdésre, hogy van-e bizonyosságod a jövőt felől, ki tudják mondani azt, hogy igen, mert van Krisztusom, mert szeret az Úr, és ő az, aki ennek a garanciája az én életemben. Hálát adhatunk. Testvérek, erősödjünk meg ebben a hálaadásban. Hálát adhatunk azért, mert az Isten cselekedett, és cselekszik a mi életünkben. Az az Isten, aki, és ezzel a mondattal zárja Pál apostol ezt az ige szakaszt, aki hűséges, és aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Testvérek, amikor hálát adunk az Istennek, akkor soha ne felejtsük el, hogy az Isten hűségének köszönhetünk mindent. Hogy az Isten hűséges ahhoz, amit ő megígért, ahhoz, amit ő eltervezett, hogy ő menteni akar. Minden embert menteni akar. Tárja ölelő karját felénk, és mi jöhetünk. Vissza hozzá, vagy először hozzá, megerősödni, megújulni, mert az Isten hűséges. Akkor is, hogyha mi közben bukdácsolunk, akkor is, ha mi közben más utakra tévedünk, akkor is, ha a mi szívünk nem a hálával van tele, az Isten hűséges, és hív minket magához. Imádkozzunk! Drága Uram, olyan hálás a szívem, és köszönöm neked azt, hogy ezen a mai vasárnapon te ismét a hálaadást hoztad elénk, és most magát a prédikációt is, az igét is erre alapoztad, hogy Pál apostol hálaadó szavain keresztül minket is azzal szembesítettél, hogy minden területen van okunk hálát adni. Nem magunk miatt, nem emberi dolgok miatt, hanem a te hatalmas tetteid miatt. Köszönjük ezt neked, és bocsáss meg, hogy mi sokszor emberi dolgokkal foglalkozunk. Bocsáss meg, hogy sokszor vannak a mi gyülekezetünkben is olyan problémák, nehézségek, mint amik a korintusi gyülekezetben voltak. Bocsáss meg, hogy sokszor nem tükrözi a mi életünk azt, amit te nekünk megmutattál és nekünk átadtál. De köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy te újra és újra hívsz minket vissza önmagadhoz, hogy téged lássunk, téged halljunk és téged kövessünk, és hálás szívvel boruljunk le előtted. Jézus Krisztus nevében hozzuk most eléd hálaadásunkat. Amen. 283-as ének harmadik versét énekeljük. Szeretettel hirdetem a testvéreknek hétközi alkalmainkat. Kedden 6 órakor női kör lesz a kisházban, csütörtökön 6 órakor bibliaóra a kisházban, pénteken 5 órakor pedig ifjúsági óra a kisházban. Erre nagy szeretettel várjuk azokat a testvéreket is, akik mindig szoktak jönni, azokat is, akik ritkán jutnak el, de most megtehetik, és bárkit, aki szívesen bekapcsolódna. Jövő vasárnap 10 órakor istentisztelet lesz itt a templomban, és gyerekóra a kisházban. Jövő vasárnap konfisóra nem lesz, hiszen az a cserés vasárnapunk. Gyülekezeti hírlevelünket múlt héten kezdtük el a legfrissebb számot osztogatni. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, ha valaki még nem kapott belőle, akkor feltétlen vigyen magával, és bárki van a környezetünkben, akit szeretnénk megajándékozni, azokkal a bizonyságtételekkel, hívogatással, ami benne van, annak is nyugodtan vigyünk magunkkal több példányt. Szeretném hirdetni a testvéreknek, amiről múlt héten már beszélgettünk a hétközi alkalmakon, hogy reformáció hetében 3 alkalmas sorozatot tervezünk. Tulajdonképpen ahhoz a 3 naphoz kapcsolódóan, amikor egyébként szoktak lenni alkalmak a gyülekezetünkben, ez az őszi szünetben a kedd, csütörtök és a pénteki nap, délután 5 órai kezdettel itt a templomban lesz alkalom. Ugye a reformáció azt a több mint 500 évvel ezelőtti eseményt jelenti, ami az egyház megújulásához vezetett. Történetesen az evangélikus egyház is létrejött akkor, bár nem ez volt az eredeti cél, hanem a visszatérés, a megújulás az Isten szerintinek, és a Biblia középpontba helyezése. Luther Márton neve fémjelzi ezt az időszakot, és ezen a 3 alkalommal 3 különböző hangsúlya lesz az alkalomnak, vagy hát a sorozatnak. Keddi napon, tehát őszi szünet keddjén, keddi napon egy előadással fogok készülni, ami Luther életének a fontosabb eseményeivel, küzdelmeivel, meghatározó igéivel foglalkozik majd, hogy ismerjük meg ennek a hátterét és az üzenetét. Csütörtöki napon egy filmklub lesz, a Luther filmet szeretném megnézni a testvérekkel közösen, amit jobban értünk akkor, hogyha előtte az előadáson már végigbeszéljük az eseményeket, de nyilván, ha valaki a kedvére nem tud eljönni, de a filmet el tud jönni megnézni, azt akkor csütörtökön várjuk 5 órakor, és pénteken pedig 5 órakor istentiszteletet fogunk tartani, ami ugye a reformáció ünnepének a napja, szeretettel hívunk mindenkit, gyülekezeti tagokat is, érdeklődőket is, lehet, hogy más gyülekezetből is testvérek bekapcsolódnak, fölmerült az, hogy lehet, hogy az allianszos gyülekezetből is lesznek, akik szívesen eljönnek erre. Ezt majd még látjuk, hordozzuk imádságban. Bátorítom a testvéreket egyébként arra, hogyha bárki van a környezetünkben, aki úgymond ismeretet is szeretne gyűjteni a reformációval kapcsolatban, akkor lehet mondani, hogy ez egy ilyen alkalom. Azért én azt zárójelben megmondom, hogy itt nem csak az ismeret a lényeg, hanem a lelki üzenet is, hogy azt ismerjük meg, hogy Krisztusra hogyan mutatott ez az egész reformáció. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen burkolt evangelizáció is, csak nem a klasszikus értelemben vett evangelizációval. Tehát bárkit szeretettel hívunk. Készítettem erről egy szórólapot, a kijáratnál szeretnék adni mindenkinek. Egyrészt emlékeztetőül, hogy lássuk, meg bátran vihetünk belőle többet is. És a szórólapnak a másik oldalán pedig az szerepel, amit szintén hirdettünk már többször, hogy ne felejtsük el, hogy november 2-án nem lesz istentisztelet itt a Kisvárdai templomunkban. Hiszen a novemberi születésnapos köszöntő szolgálatra minket kértek fel a testvérek, ezért akkor Nyírtelekre megyünk szolgálni, és úgy láttuk helyesnek, hogy akkor arra hívjuk a testvéreket, hogy aki él és mozog, az jöjjön, vegyen részt ebben, akár a szolgálatban is, akár résztvevőként az ottanin. Akinek erre nincs lehetősége, annak az online igehallgatást tudjuk csak november 2-án felajánlani, és aztán november 9-én pedig itt a szokásos születésnapos köszöntő istentiszteleten várunk szeretettel mindenkit, úrvacsorára, gyerekeket is, és akkor fogunk akkor mi szolgálni a testvérek felé. Tehát így tartsuk számon akkor a reformációi alkalmakat, meg a november 2-ai alkalmat. Még amit szeretnék hirdetni, hogy most szombaton Nyírteleken munkáscsendes nap lesz, hogyha esetleg a testvérek közül bárki ezen részt tud venni, azt köszönettel fogadjuk. És a jövő heti alkalmak közül, ami szintén Nyírtelek és csak néhány testvért érint közvetlenül, de ima témaként mindenkit, hogy hétfőn lesz presbiteri gyűlésünk, aminek két nagyon fontos napirendi pontja, az egyik a püspök választás, ugye az Északi Egyházkerületnek a gyülekezetei most választanak püspököt ebben az időszakban, a mai napon és a holnapi napon kell a gyülekezetekben olyan presbiteri gyűlést tartani, ahol a gyülekezetek leadják a szavazataikat. Hordozzuk imádságban ezt a választást, hogy tényleg olyan szavazatok legyenek, ami az Isten akaratával egyezik. A másik pedig, hogy ezen a presbiteri gyűlésen a intézmény vezetőt is kell választanunk, ugye a szociális központunknak az élén van változás. Ebben is úgy látjuk, hogy látjuk az Isten vezetését, de nagyon kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban ezt is, hogy tényleg a megfelelő ember a karizmájával kerülhessen oda. És akkor Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És a záró imádságra készülve a 398-as ének első versét énekeljük.
Jesus.
Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és köszönjük neked azt, hogy jöhetünk hozzád, leborulhatunk előtted, és dicsőíthetjük a te nagy nevedet. Láthatjuk a te nagy szeretetedet, irgalmadat, jóságodat. Olyan sokszor tapasztalhatjuk meg ezt a mindennapi életben, és a gyülekezetünkben, és a különböző helyzetekben. És köszönjük neked azt, hogy azt a szeretetet, amit belőled árad, azt mi magunk is megélhetjük, és bár sokszor töredékesen és sok kudarcunk van ezen a téren, de szeretettel fordulhatunk egymás felé. Urunk, köszönjük neked azt, hogy hálás szívvel jöhetünk eléd. Hálával lehet tele a szívünk azért, mert te csodálatos Isten vagy, nagy a te hűséged, szereteted, amit Jézus Krisztusban közel hoztál hozzánk, és hogy mindezt megtapasztalhatjuk a mindennapi életünkben és a gyülekezet életében is. Köszönjük neked, Urunk, hogy hálát adhatunk embertársainkért. Hálát adhatunk azokért a testvérekért, emberekért, akik osztoznak velünk a mindennapokban, akik a környezetünkben élnek, és akiknek az életét figyelemmel kísérhetjük. Köszönjük neked azt is, hogy imádkozhatunk értük, azokért különösen is, akik most valamilyen nehéz helyzetben vannak, akár a betegség, akár az életkorukból, vagy élethelyzetükből adódó dolgok miatt küzdelmeket, nyomorúságokat, fájdalmakat élnek át. Kérünk, Urunk, hogy te légy velük, és te formáld őket, te adj az ő életükbe, ha lehetséges, megoldást, de mindenképpen formálódást és benned való bizalmat. Urunk, köszönjük neked, hogy hálát adhatunk családunkért, szeretteinkért, azokért, akik a legközelebb állnak hozzánk. Így szeretnénk imádkozni a szeretteinkért, így szeretnénk imádkozni azokért a családokért, amelyeknek mi magunk is részesei vagyunk, vagy amelyeket mi magunk is jól ismerünk. Így szeretnénk imádkozni hozzád a házasságokért, a gyermekekért, a szülőkért, nagyszülőkért, azokért a kapcsolatokért, amelyek a mindennapokat alapvetően meghatározzák. És kérünk, Urunk, azokért, akik jól élik meg a mindennapjaikat és a kapcsolataikat, hogy te erősítsd őket, hogy ebben meg tudjanak maradni. És kérünk azokért is, akiknek küzdelmeik vannak ezen a téren, hogy hadd tudják ezeket megharcolni, és hadd tudjanak megerősödni az egymás iránti szeretetben a te kegyelmed és segítséged által. Köszönjük neked, Urunk, hogy hálát adhatunk gyülekezetünkért, azért a sok-sok szolgálatért, ami itt ebben a gyülekezetben is van. Hálát adhatunk a testvérekért, a gyülekezet tagjaiért, szolgálóiért. Hálát adhatunk azokért, akik nagyon régóta hűséges tagjai a gyülekezetnek, és hálát adhatunk azokért, akik még újak a gyülekezet közösségében. Hálát adhatunk a kisvádaiakért, a nyírtelekiekért és a görögszállásiakért, és hálaadással és kéréssel jöhetünk eléd, amikor a presbiteri gyűlésen előttünk lévő döntésekért imádkozunk, hogy Urunk, legyen meg a te akaratod, te adj nekünk látást, vezetést, bölcsességet a döntésekben, hogy valóban úgy alakulhasson a gyülekezetünk élete, hogy növekedés lehessen, hitben, ismeretben, lélekszámban. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy hálát adhatunk az egyházért, a nagy egyházért, amelyre azt mondtad, hogy a pokol kapui sem tudnak diadalmaskodni azon az egyházon, amely rád a kősziklára, a te megváltásodra épül. Urunk, kérünk téged, hogy te áraszd ki ránk a te szent lelkedet, adj ébredést, megújulást, reformációt az egyházban, az evangélikusban és a többi egyházban is, hogy megújult életű emberek tehessenek bizonyságot életükkel, szavaikkal, a te kegyelmedről, szeretetedről, a te szabadító jelenlétedről, munkádról. És Urunk, így hozzuk eléd most különösen is, ami foglalkoztat bennünket a püspök választásnak az ügyét. Kérünk, Urunk, hogy te rendeld ki az új vezetőt egyházkerületünk élére, hogy olyan valaki lehessen, aki a te lelked vezetése alatt áll, és bölcsességgel, szeretettel, odafigyeléssel tudja végezni majd a szolgálatát. És Urunk, így imádkozunk azokért az egyházhoz kapcsolódó szolgálatokért is, amelyek azért dolgoznak, hogy a te evangéliumot hirdettessen, hogy minél több élet megváltozhasson és megújulhasson. Kérünk, Urunk, hogy az ott szolgálókat, vezetőket is te vezesd a te szent lelkeddel. És Urunk, hálát adunk neked azért, hogy imádkozhatunk a világért, és feladatunk is az, keresztény emberként és gyülekezetekként, hogy imádkozzunk, könyörögjünk békességért országok és egyének között, hogy imádkozzunk és könyörögjünk tiszteletért egymás iránt, hogy imádkozzunk a társadalmi igazságosság megvalósulásáért, és imádkozzunk azért, hogy valóban mindenki a maga helyén felelősen éljen és döntsön, akármiről is van szó, ami rá van bízva. Urunk, köszönjük neked azt, hogy mindent hozhatunk eléd. Azt is, amit meg tudunk így együtt fogalmazni, azt is, amit nem fogalmazódik meg bennünk, de ott van a mi szívünkben, és érinti a mindennapjainkat, és hogy mindezt hozhatjuk a tőled tanult imádság szavaival eléd. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. S végezetül vegyétek az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. És akkor a megkezdett 398-as számú énekünket folytassuk. Thank you. azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. Hát ennek jegyében kívánok mindnyájunknak áldott hetet, Isten áldását, erős vár a mi Istenünk.